Isten igéjét Mózes 5. könyvéből olvasom, a 31. fejezet 14. versétől a 23. versig. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr: közel van már az az idő, amikor meg kell halnod, hívd ide Józsuét, és álljatok meg a kijelentés sátrában, hogy megbízást adjak neki. Oda ment tehát Mózes és Józsué, és megálltak a kijelentés sátrában. Az Úr pedig megjelent a sátorban, felhőoszlopban, és a felhőoszlop megállt a sátor bejárata fölött. Az Úr ezt mondta Mózesnek: te most pihenni térsz atyáidhoz. Ez a nép pedig paráználkozni kezd annak a földnek idegen isteneivel, amelyre most bemegy. Elhagy engem, és megszegi szövetségemet, amelyet vele kötöttem. De akkor haragra lobbanok ellene, elhagyom őket, elrejtem előlük arcomat, és megemészti őket a rájuk szakadó sok baj és nyomorúság. Akkor majd ezt fogja mondani: azért szakadtak rám ezek a bajok, mert nincs velem Istenem. De én akkor egészen elrejtem arcomat minden gonoszsága miatt, amelyet elkövetett, mert más istenekhez fordult. Most pedig írjátok le ezt az éneket. Tanítsd meg rá az Izrael fiait, add a szájukba, mert ez az ének lesz a tanúm Izrael fiaival szemben. Mert beviszem őt arra a tejjel és mézzel folyó földre, amelyet esküvel ígértem meg atyáinak. Eszik, jól lakik, meghízik, és mégis más istenekhez fordul, azoknak szolgálnak, engem pedig megvetnek, és megszegi szövetségemet. De amikor rászakad a sok baj és nyomorúság, akkor ez az ének, amely nem megy feledésbe utódai között sem, tanúskodni fog ellene, hogy ismertem szándékát, amelyet már most melengett, mielőtt még bevittem volna arra a földre, amelyet esküvel ígértem neki. Mózes leírta azon a napon az éneket, és megtanította rá Izrael fiait. Majd megbízást adott Isten Józsuénak, Nun fiának, és ezt mondta: légy erős és bátor, mert te viszed be Izrael fiait arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg nekik. Én veled leszek. A bibliai szövetség témájáról szólnak az igehirdetések ezekben a hetekben. A szövetség az a kapcsolat, ahol két fél hűséget, elköteleződést ígér egymásnak, és Isten ezen a formán van kapcsolatban az ő népével. Az egész Biblián ez vonul végig. A szövetség tehát az a forma, ahogy Isten az ő népével ezt a kapcsolatot megéli, amit látunk, hogy azért nem olyan egyszerű ez a dolog. És a mai téma, ki sem mondom a témának a témát, mert az nagyon ijesztő, majd előjön. Úgyhogy csak finoman úgy fogalmaztam meg, és a mai téma az, hogy a szövetségnek tétje van. Ez ilyen barátságos megfogalmazás. A szövetségnek, ennek a kapcsolatnak tétje van, nem is olyan kicsi. Vagy úgy is mondhatom, hogy bármennyire is kiváltság Isten szövetséges népének lenni, és Istent a magunk szövetségesének tudni oda-vissza, a szövetség azért mégsem játék. És erre figyelmeztet ez a mai szakasz. No, képzeljük el a következő helyzetet. A házastársaddal, akár házasságban élsz, akár nem, egy pillanat erejéig képzeld most el, hogy a házastársaddal, bele tudjuk magunkat képzelni, egy új házat építetek. És már a vége felé jártok a nagy feladatnak, és ki van tűzve a beköltözés napja. Sok éves tervezgetés, hosszú várakozás és az ezzel járó sok-sok megpróbáltatás után már ott vagytok a küszöbön. És akkor egyik nap váratlanul robban a hír, hogy a házastársad beleszeretett az új szomszédba. Nem mondja, hogy nem kell lesz neki, azt mondja, néha akár veled is alszik majd az új házban, de hát szerelem az szerelem. És akkor benned összeomlik egy egész világ. A tervezgetős beszélgetések, hosszú hónapok, évek közös küzdelme, a gyönyörű szép napok, megélt pillanatok, az eltervezett jövő, összeomlik egy egész világ. És ha őszinte vagy ebben a pillanatban, akkor elég erős gondolataid vannak ezzel a másik emberrel szemben, nem? Fogalmazd meg magadba, hogy mit mondanál neki? Néha talán ki is mondanád. De nyilván ez így nem mehet tovább, ezért el kell majd adni a majdnem kész házat, számolnod kell a jogi következményekkel, és a lelki összeomlásod miatt még a munkahelyed is veszélybe kerül. Nem tudod végezni a munkádat, és rezeg a létsz. Aztán ezekben a napokban, ez csak egy elképzelt helyzet, ugye, tehát képzeld el. Összefutsz egy régi barátoddal, és beültök egy kávézóba beszélgetni. Évek óta már nem találkoztál vele. Nem hiszel a fülednek. Arról beszél, hogy több éve nyílt kapcsolatban él a párjával, amiben közösen megegyeztek. És éppen lelkesen meséli neked, hogy most pedig éppen összejött valakivel, és ez az új kapcsolat mennyi energiát ad neki. Hogy azt érzi, hogy most végre valami új kezdődik, egy új út indul az életében, és az élet túlhaladja ezt a korábbi nyíltnak nevezett kapcsolatot. Hogy eddig jó volt, fejtegeti, de most már nem ad hozzá a további kiteljesedéséhez. Sőt, inkább, mintha csak megrekedne a személyisége ezen a ponton. És úgy érzi, hogy akkor lehet csak most igazán önmaga, ha tovább lép. És megbeszélte ezt a párjával, aki szerint ez rendben van így, mert hát fontos, hogy szabadok legyünk. És hogy soha ne akarjunk egy másik embert kisajátítani, semmit és senkit. Hát szabadok legyünk, ne akarjuk a másik embert a magunkénak tudni. És aztán elmondja azt is ez az ember, hogy hát megállapodtak abban a régi párjával, hogy a jövőben meg néha majd még összejönnek, vagy együtt alszanak, ha éppen úgy érzik, hogy ez mindkettőjüket tovább lendíti a saját útjukon. Az egyik történet egy borzalmas dráma. A másik történet csupa könnyűség, kaland és izgalom. Ugyanaz a történet, és mégis teljesen különböznek. Mi a különbség a két történet között? Olyan jó, hogy most megállni és beszélgetni erről. Mi van a fejetekben? Mi a különbség e két történet között? Nem lennék ennyire reformátusok, azt mondanám, hogy kiabáljuk be, de hát mégiscsak. Az én, nem tudom, hogy te mit válaszoltál, az én válaszom az, hogy a szövetség. A szövetség. Mert az egyik történet az egymásnak tett ígéretre, kizárólagos és örök elköteleződésre, hűségre épült. A másik alapja a romantikus kapcsolat. Addig, ameddig tart és beváltja a hozzáfűzött reményeket. Nyilván az elsőben is ott van a romantikus kapcsolat, a szerelem, de akkor is ígéretre, elköteleződésre és hűségre épült. A másikban viszont csak a romantikus kapcsolat van, addig, ameddig ez jól megy. És akkor megkérdezem azt, hogy melyik a jobb? És akkor most jön a második bekiabálós kör. Hú, de kíváncsi vagyok, hogy a szívetek mélyén, nem úgy a templomban mit kell mondani, hanem hogy a szíved mélyén mit gondolsz őszintén, de tök őszintén, melyik a jobb történet? Melyik a jobb? És kapásból azt mondjuk, hát a második az sokkal jobb, mert nem szeretjük a dühöt, a könnyeket, a drámát. Ennél sokkal vonzóbb, hogy abban a második történetben mennyi nyitottság, mennyi rugalmasság, mennyi megértés van. Már ha valóban ez tényleg minden szinten így van. De ezen első benyomás között, hogy melyik történeteket szeretjük jobban, érdemes a mélyebben megbúvó kérdéseket feltenni. Tudnék azt, hogy mi a kapcsolatok rendeltetése? Azt a kérdést feltenni, az mélyebben ott van a két történet között, hogy mi férfi és nő kapcsolatának a természete. De még ennél is mélyebbre kell mennünk, és mélyebbre visz ez. Mi a kapcsolatok mögött álló végső valóság? Oda visz le ez a kérdés, hogy de mi a világ természete, mi a szeretet természete, miért vagyunk, miért van az ember, mit jelent ez az egész két ember kapcsolatára nézve. Végül mindez egyfajta hitnek a kérdése lesz. Olyan könnyű lenne azt mondani, mondják is ma sokan, lehet, hogy te is így gondolkozol. Könnyű az az olvasat, hogy itt a régi, meg az új, a konzervatív és a haladó ütközik össze, nem? Egy régi, konzervatív, maradi elképzelés férfi és nő kapcsolatáról összeütközik egy haladó, egy mai formával, ami sokkal több életet tűnik hozni. És vonzó azt mondani, hogy a haladó sokkal jobb, mert nem okoz megkötöttséget, és látjátok, hogy mennyi fájdalmat okoz a régi és a maradi? De valójában nem párkapcsolati stílusok és formák ütköznek ilyenkor össze, hanem azok a mély kérdések, a mély meggyőződések az egész élet és a világ lényegéről. Mély hitek ütköznek össze azzal kapcsolatban, hogy mi ez a világ, milyen az ember, mi az ember, és milyen az Isten, ha van Isten. Sokkal mélyebb. És akkor azt olvassuk, ez a nép pedig, mondja Isten, paráználkozni kezd annak a földnek idegen isteneivel, amelyre most bemegy. Elhagy engem, és megszegi a szövetségemet, amelyet vele kötöttem. És akkor úgy tűnik, hát így is mondhatod, hogy ez az Isten, ez ilyen maradi. Mert a szövetség az ígéretre, hűségre, elköteleződésre épülő kapcsolati forma Istené. Most mondta. Nála még van házasságtörés. Kimondtam a szót. Szövetségtörés. Ez a témánk. Nála van. Mert van szövetség. Ahol van szövetség, ott van szövetségtörés. A szövetség nem játék. Annak tétje van. De higgyetek el, hogy Isten nem maradi szemben a haladóval, hanem amit Istennél látunk, az egyfajta látás a világról, a kapcsolatokról, az igazi szeretet miben létéről. És az egy másik látásról, egy másik hittel, egy másik elképzeléssel áll szembe. Nem párkapcsolati formákról van itt szó, nem. Hitekről van szó. A szív mélyén megbúvó meggyőződések ütköznek össze. Az egyik hit szerint, ez a bibliai, Isten szeretete, amely átjárja a teremtett világot, az egyszerre kitartás és hűség is. A szeretet kitartás és hűség. A másik hit szerint az ilyenfajta hűséget és kitartást felülírja az én vágyam, amit szeretetnek nevezek meg kiteljesedésnek. Az egyik hit szerint az eredeti szeretet kapcsolat és az arra való készségünk és a benne való megmaradás iránti készségünk elromlott. Nem tudunk úgy szeretni és megmaradni a szeretetben, mint kéne. És ez baj. A másik hit vagy vallásos elképzelés szerint, amikor egy kapcsolatból kilépünk, az éppen hogy nem baj, hanem az az én tovább növekedésének az elengedhetetlen útja. Az egyik hit szerint, a bibliai hit szerint éppen azért szükséges a szövetség, mert a kapcsolat akár Istennel, akár a másikkal szeretetet átélő romantikus része nem elég erős, hogy megtartson. A másik hit szerint pedig azért nem szükséges, és azért lehetetlen az elköteleződés, mert a szeretetnek ez a bennünk való fellobbanása és lángolása nem örök. De hát éppen ezért nem is kell, hogy megmaradjunk egy kapcsolatban. Két forma, két életstílus, de a mélyén két elképzelés a világról. Két hit a végső valóságról. Ez a szövetség tétje.
Isten és az ő népe között. Nagyon röviden ott vagyunk most Mózes 5. könyvében, röviden Isten és Izrael története, hogy Isten kiválasztotta, elhívta magáinak, kiszabadította a rabszolgaságból, a halálból, a pusztulásból, amit Egyiptom jelentett Izraelnek, az ő népét, és kihívta és szövetséget kötött vele. A szövetségben pedig, ahogy a Mózes 5. könyve ezt végigveszi, két félnek az elköteleződése történik. Hűséget fogadnak egymásnak. Lefektették a feltételeket. Isten azt mondja, én ez leszek veletek, veletek maradok, hűséges leszek, hordozlak titeket. Ők meg megígérik, hogy engedelmeskedünk neked, a szerinted való törvények szerint rendezzük be az életünket. Te fogsz minket megformálni, mert azért vagyunk a te szövetséges tagjaid, azért választottál ki minket a magadénak, hogy rajtunk keresztül bemutasd a jóságodat, a szeretetedet, a szabadításodat, a hatalmadat a világ minden népének. A megváltás történetében vagyunk. És aztán, ahogy olvassuk Mózes könyvét, ami semmi más, mint egy hatalmas nagy igehirdetés a szövetségről, mert már ott állnak Kánaán földjén, be fognak menni arra a földre, amit ebben a szövetségben Isten esküvel ígért ennek a népnek, ott állnak a határon, és Mózes tulajdonképpen emlékezteti őket erre a szövetségre. Egy olyan szövetségre, ahol Isten az abszolút kezdeményező. Ahol sokkal többet vállal ez az Isten, és sokkal kegyelmesebb, mint bármilyen más korabeli politikai szövetség, ami ott áll, most nem megyek ebbe bele irodalmilag, emögött a szöveg mögött. És a szövetségnek az a része, amit ott a végén Mózes olyan világossá tesz, hogy ilyen nagyon egyszerű, hogy Isten azt mondja, ha megmaradsz a szövetségbe, gazdagon megáldalak. Bőség, áldás, szeretet. Ha megtöröd ezt a szövetséget, akkor nagyon súlyos átkok fognak következni. És akkor azt mondod, micsoda? Átok? Isten átkot mond? Ezt nem nyeljük le. Aha, emlékezz az első történetre? Amikor beleképzelted magadat, hogy te vagy az elhagyott hitves, és azt mondtam, hogy milyen gondolataid, milyen érzéseid és milyen szavaid vannak azzal szemben. Emlékszel, mit gondoltál akkor? Na nem, átok nincs. Persze nem arra hívlak, félreértés ne essék, hogy bárkit átkozzunk meg, eljutunk Jézusig. De érted? Ahol a szövetségben valaki hűtlen lesz, az nem úgy van ám, mint a második történetben, ahol nincs szövetség, hogy ja, hát ez jó így is, légy szabad. Olyan szövetségest, akit ott hagytak, és így gondolkodott volna, még nem hordott hátán a föld. Ez a szövetség természete, értitek? Szóval ez az első pont. A szövetségtörésnek a dinamikája. Hogyan is működik? Szövetségtörés dinamikája. Jegyezd meg ezt az átélést, hogy milyen is, amikor beleképzeled magad ebben a helyzetben. Második. Akkor most menjünk közelebb ehhez a bibliai szakaszhoz. A szövetségtörést Isten bejelenti. A szövetséges kapcsolatnak tehát van tétje, és a megszegése nem áldást, azaz életet, bőséget, hanem átkot, sötétséget, zűrzavart, halált terem. És ezen a ponton Isten bejelenti Mózesnek nem csak azt, hogy pihenni tér az őseihez, ezt már korábban megmondta, az rendben van, Mózesnek el kell menni, hanem azt is bejelenti, hogy az a nép, amelyet eddig vezetett, amikor belépnek majd Kánaán földjére, és letelepednek ott, hűtlen lesz hozzá, és elhagyja őt. És ez egy nagyon meglepő kijelentés. Hogyha menjünk közelebb ehhez a textushoz, hogy jobban megragadjuk, hogy milyen ez az Isten, milyen ez a kapcsolat Istennel, mi is ez a szövetség. Három kérdés köré csoportosítva. Az első, mikor jelenti be Isten, hogy a nép hűtlen lesz? Ez egy fontos kérdés ebben a szakaszban. És ahogy mondtam, Izrael átmenetben van. A küszöbön van Izrael a régi és az új között. Ez egy vezetői átmenet, Mózes helyébe lép Józsué, és ez egy életmódbeli átmenet, ami sokkal fontosabb, hogy eddig pusztai, sivatagi vándorlásban éltek, egy nomád nép voltak, ez fel fogja váltani egy letelepedett életforma Kánaánban. Eddig teljesen Istenen fügtek, a mannával táplálta őket, most a Föld megművelésének a feladata fog oda belépni, egy új életformát kell megtanulniuk, és Isten azt mondja, hogy ez egy nagyon gazdag élet lesz, ez nagyon jól fog működni Kánoánban, és meg fogtok gazdagodni. És ezek a változások, ez az átmenet óriási kihívást és kísértést jelent Izraelnek, mert nem csak a bőség meg a gazdagság vár rájuk ebben a megérkezett otthonnal bíró végső életben, hanem szembe találják magukat egy egészen más elképzeléssel vagy hittel, hogy hogyan is működik a világ. Hogy mitől van termés, hogy mitől van élet, hogy mitől van bőség, hiszen szembe találják magukat a kánaáni népekkel és a kánaáni népeknek a hitrendszerével. Avval a Baál imádattal, aminek a lényege az, hogy a termékenység ettől a Baáltól jön, a termékenység akkor adatik a földön, akkor adatik majd ebben az új életben, ha ezt a Baál nevű termékenység Istent kezdik el imádni, amelynek az imádásához hozzátartozik a kultikus prostitúció, és amely tulajdonképpen a teremtett valóság imádása, a termékenység imádása, hogy más nem mondjak, és nem menjek jobban bele ennek a 18 pluszos dimenzióiba. És akkor megérkezik Izrael, értitek, és azt fogja látni Izrael, hogy ezek a Baál kultusz, ezek ilyen áldozó halmok, ezek ott vannak körülötte. Most kicsit leegyszerűsítve, felnézel és mit látsz? Azt a másik Istent, azt a másik Isten tiszteletet. Mindenhol ott van. És körbenéznek, és a kánaániak, működik ez a vallás, ezek tényleg jól éltek. Ők tudják, hogy milyen, hogy kell élni ebben az új, sokkal fejlettebbek, mint Izrael ebben az új mezőgazdasági életformában. Ők tudják. Értitek, hogy ez nem csak bőség, hanem hihetetlen kísértés. Hogy elhisszük, hogy ez a Jahve, aki csak itt a sivatagba vezetett minket, ez azt is fogja tudni, hogy hogy kell élni ebben a letelepedett életben, vagy itt az átmenet után, itt lehet, hogy az Istent is le lehet egy kicsit cserélni, mert biztos, ami biztos. Új ház, új szomszéd, tudod? Ki tudja? Szerelem a szerelem. És értitek, a változás, ez nagyon fontos, a változás, az átmenet mindig új kérdéseket támaszt Isten népének. Mit jelent itt és most hűségesnek lenni a mi Istenünkhöz, az Úrhoz egy megváltozott helyzetben? Tudjuk, hogy mit jelent őt szolgálni a pusztába, igen, na de ez egy más helyzet. Minden generációnak újra meg kell harcolni ezt a harcot. Mikor jelenti be, hogy a nép hűtlen lesz? Akkor, amikor átmenetben vannak, mert ez mindig kritikus pont. Ma, nekünk, gazdagléti gyülekezetnek, ugyanígy. Miért? Mert egy gyorsan változó kultúrában vagyunk, és hatalmas szakadékok vannak a generációk között. És higgyetek el, mint gyülekezet ezzel küszködünk. Mit jelent, amikor a házasság kérdésekkel, a házassági elválásokkal küszködünk, akkor ezzel a kérdéssel küszködünk, hogy mit jelent egy új világban, egy megváltozott világban megélni ezt a régi hitet. 50 éve nem volt akkora, 50 éve nem sétáltak ki olyan könnyen a házasságokból, mint ma. Ma teljesen más világban élünk, összeütközünk egy másik hittel. És akárhova nézel, nem a Baál kultuszt látod, hanem azt látod, hogy annyira könnyen ki lehet lépni bármiből, és tök boldogan lehet tovább élni. Értitek, micsoda vonzereje van ennek? Miért küzdködjek én, amikor átmenet? Én úgy látom, hogy nyilván keresztény gyülekezetben legtöbben nem úgy gondolkodnak, mint a második történet, hogy nyílt kapcsolat, együtt megbeszéljük, jaj, de jó, hogy jött egy másik, stb. De úgy is egyre nehezebb gondolkodni, hogy hűségesnek maradni, megmaradni az ígéretben, akármilyen nehéz, akármilyen fájdalmas néha, akármilyen küzdelmes bízna Istenbe, és a két hitrendszer között érted, csúszkálunk. Így csúszkálunk, így. Egyszer ide csúszunk egy kicsit inkább, most ki lehet, jó és ez, aztán kicsit visszacsúszunk, hogy mégse, átmeneti kor. Ezzel küzdködünk. De nem csak a házasságokra nézve küzdködünk ezzel, hanem a gyermekeinkre nézve. Mit jelent a digitális világban a gyermekeinket abban a szövetségben nevelni, amiben a keresztség által kerültek? Tudjátok, hogy van egy ilyen gondolkodás, hogy kis ifi Isten tisztelet, ifi mikor tud bejönni, mit ért, mit nem ért, hosszan beszél a lelkész, különösen András, foghatatlan ez az egész történet. És értitek, ez arról szól, hogy a keresztény gyülekezetnek meg kell, mit jelent ebben a változó új korban hűségesnek lenni az Istenhez? Hogy működik ez? Kérdés. Ezek feszítenek bennünket, nézzétek meg, a változás idején különösen nagy a kísértés, hogy hűtlenek leszünk, és észre sem vesszük, hogy mivel találjuk magunkat szembe. Szóval, mikor jelenti be átmenet idején másodszor, mi lesz a hűtlenség és a szövetségtörés következménye? Ne olvassátok el Mózes 5. könyvének a 28. fejezetét. Jó? Tehát a 28-at azt ne. 5 Mózes 28, kerüld el. Különben tényleg
ne olvasd el, mert lehet, hogy a végén ateista leszel. Kőkemény. Amiket ott Isten mond, hogy milyen átkok fogják kísérni az ő népét, ha hűtlen lesz, azok a képek, azok a mondatok, azok vérfogyasztóak. Nem tudok mást mondani. Megrendítettek. Rég olvastam. Nem a legrosszabbakat. Egy pár dolgot mondok. Azt mondja a mi textusunk, hogy, tehát még a mi szakaszunk, hogy hűtlen lesz, és haragra robbanok ellene, elhagyom őket, elrejtem arcomat előlük, és megemészti őket a rájuk szakadó sok nyomorúság. Na, ezt a sokat lehet olvasni 55 versen keresztül. Ez milyen borzalmas. Azt mondja, az emberi lét, nagyon fontos, az emberi lét minden területét érinti. Tehát nem egy ilyen jó a vallásos dimenzió, nem. Mivel a hit a vallás van az életünk gyökerében, minden területét érinti. Testi kím, átkod zűrzavart és fenyegető veszélyt bocsát rád az Úr minden vállalkozásodban, amelybe belefogsz, úgyhogy hamarosan elpusztulsz és elveszel gonosz tetteid miatt, mert elhagytál engem, dögvészt ragasz rád az Úr, míg ki nem pusztít arról a földről, ahová bemégy, megver sorvadással, lázzal és gyulladással. Mi van? Ki mondja ezt? Mezőgazdasági összeomlás, fejed fölött az ég olyan lesz, mint az érc, alattad a föld pedig olyan, mint a vas. Eső helyett homokot és port ad földedre az Úr, az égből száll majd rád, míg csak el nem pusztulsz. Katonai vereség, vereséggel sújt téged az Úr ellenségeiddel szemben. Egy úton vonulsz fel ellenük, 7 úton menekülsz el előlük. Gazdasági összeomlás. Déli napfényben is tapogatózni fogsz, ahogyan a vak tapogatózik a homályban. Útaidon nem jársz szerencsével, sőt elnyomott és kifosztott leszel majd mindenkor, és nem segít rajtad senki. Házassági összeomlás. Eljegyzel magadnak egy asszonyt, de más férfi közösül vele. Családon belüli szenvedés. Fiaid és leányaid más nép hatalmába kerülnek, te meg csak nézed és epekedsz utánuk minden nap, de nem tehetsz semmit. Születnek fiaid és leányaid, de nem lesznek a tieid, mert fogságba kell menniük. Társadalmi szégyen. A köztetek élő jövevény mindinkább fölét kerül, te pedig egyre alább hanyatlasz. Ő fog neked kölcsön adni, nem te kölcsönzel neki. Ő lesz az Úr, te pedig a szolga. És ez csak a felszín. És értetek azt, hogy micsoda, miért van ez? És kérlek, ne felejtsétek el, értitek? Hát ez a szövetség dinamikája. Ez. Ha rátettük az életünket egymással egy szövetséges kapcsolatra, és berendezkedtünk, akkor ennek a megtörése következményekkel jár. Ez világos egy házassági elválásban. És nem csak érzelmi, jogi, gazdasági, pénzügyi, ugyanúgy az Istennel. Ugyanúgy az Istennel. Miért? Mert ezek az ítéletek ott jelentkeznek, ahol a két hit összeütközik, és tudjátok, Isten mit mond? Figyelj, ha te Bált imádod, semmi nem fog működni az életben, csak azért, hogy végre visszajöjj már hozzám. Érted? Érted? Nem foglak megáldani, hogy ne tudj nélkülem élni. Hát, ha beléptél a szövetségbe, ez nem játék, ennek ez a tétje. Nem fog működni. Ha Isten azt mondja, nem, enyém vagy. Megvásároltak a magaménak. És harmadszor, miért mondja ezt Isten? Itt azért van egy nagyon nagy kérdés. Hát, hogy még be sem mentek, még nem lettek hűtlenek, meg előre elmondja, hogy hűtlenek lesznek. Szegény Mózes, aki meg meghalni készül, a nagy prédikátorra kérülte, végig arról prédikált, hogy de nehogy hűtlenek legyetek, képzeljétek el. Jön az igehirdető, higgyetek, ne legyetek hűtlenek. Isten azt mondja, jó, akkor most te meg fogsz halni, különben meg azok hűtlenek lesznek. Ez történik itt. Ezzel is birkózom. Miért mondja Isten? Így mondja.
ismertem szándékát, amelyet már most melengett, mielőtt még bevittem volna arra a földre, amelyet esküvel ígértem neki. Már most ott van a szívében a népnek, mondja Isten, hogy hűtlenek lesznek. Miért mondja ezt Isten? Egy, mai röviden már csak, már még sokan hátra is siettek. Mai populáris pszichológia, önbeteljesítő jóslat, nem? Hát, az Isten ez annyira aggódik, hogy mi van, mint az aggódó szülő, tudod, hogy hát nem fog neki sikerülni, el fogja rontani a gyerek, hát el fogod rontani, nem fog ez sikerülni, nem fogsz tudni megmaradni, hát a végén tényleg nem. Nem ez történik itt? Hát nem. Nem. Isten azért mégse ilyen Isten. Ne így halljuk. Akkor fatalizmus. Az Úr megmondta, meg kell történni. Kész. Előre látta, tudta, pont. Van benne valami, hogy előre látja, de akkor be vannak lökve? Isten belökte őket a hűtlenségbe? Nyilván nem. Úgyhogy én csak egyetlen egy módon tudom ezt a mondatot megpróbálni értékelni, vagy ezt a bejelentést, hogy még nem lettek hűtlenek. Hát már korábban voltak elégszer, de... Azt, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly és szigorú intés. Egy nagyon-nagyon komoly és nagyon szigorú intés. És amiről most nem tudok beszélni, itt van ez az ének, amit megtanít nekik Mózes, ez is erről szól. És az intésben mindig ott van a kimenekedés lehetősége. Mindig ott megnyílik valami. És itt hadd ugorjunk erre a történetre, amikor Jézus hasonlóan megmondja Péternek előre, hogy figyelj Péter, te, mert nem így mondja, de te szövetséget fogsz törni. Ezt olvastuk a lekcióban. Meg fogsz tagadni engem. Péter, dehogy foglak? Börtönbe megyek, meghalok, érted? Jézus azt mondja, hogy kikért a sátán, hogy megrostáljon, meg fogsz tagadni. Ugyanaz. Ott áll a küszöbön, jön Jézus halála. Péter, te meg fogsz tagadni. Önbeteljesítő jóslat? Fél Jézus, hogy hát, ha mégis, ez csak azért mondja, dehogy is. Fatalizmus? Esély nincs másra. Jézus belökte Pétert abba, hogy megtagadja, dehogy is. Hanem valami nagyon-nagyon komoly intés, és ott megjelenik az, ami az Ószövetségben még kevésbé, bár ott is ott van, és mindjárt ez már a harmadik pont, megjelenik a kegyelem. De én imádkoztam érted, hogy ne fogyatkozzék el a hited, és amikor majd megtérsz, te meg fogsz tagadni. Amikor majd megtérsz, amikor majd visszatérsz, amikor majd bűnbánatot tartasz, akkor ott leszek veled. Ott foglak várni, ott is várt őt, Jézus. Valami ilyen ez. Egyben vigasztalás is. És akkor harmadik pont a kegyelem. Túl a szövetségtörésen, amit már itt meg is bele is mentünk, hogy a szövetségtörés átkai közben feltárul egy horizont. Feltárul valami, ami ezen túl van. De hadd mondjam azt, hogy ez nem egy ilyen magától értetődő, olcsó garancia, hogy hát mert az Isten munkája úgyis azt, hogy a végén megbocsát, mert ezért fizetjük, nem? Nem. De hogy meg mégis, hogy tudsz úgy beszélni a kegyelemről, hogy azért komolyan vegyétek ti az átkot. Hogy hirdessek kegyelmet, hogy ne azt mondta, hogy ja, hát akkor az egészet lerázhatom magamról. Értitek, milyen nehéz? Milyen feszültség van ebben? De nézzétek vissza, ha visszatérünk a textushoz. Az elhagyásra készülő hitves, ő Isten, aki arra készül, hogy el fognak hagyni, nagyon keményen beszél, el fogom rejteni az orcámat előletek, stb. Össze fog állni a hitvesem a szomszéddal, mielőtt beköltöznének az új házba, vagy ez a földre. Miért nem dobja már ki előre? Hát miért nem húzza el rólót? Akkor be se viszlek titeket. Mert azt mondja, nem nullázza le a kapcsolatot, értetek? Azt mondja, elmondja ezt az egészet, hogy ez fog történni, és utána azt mondja, hogy és Józsué, vidd be az én népemet a földre. Légy erős, légy bátor, és vidd be őket. Vidd be abba az új házba. Vezesd őket végig. Mert én bennem, még, vagy te benned mégiscsak az én hűségem, meg kegyelmem lesz ott. Ezek ott fognak engem hagyni, meg fognak csalni, de te Józsué, menjél, mert én egy hűséges Isten vagyok. Mert hogy Isten akkor is hűséges, mert elkötelezte magát Izrael mellett, elkötelezte magát Izraelen keresztül az egész világ megváltása mellett. Még akkor is, ha Izrael hűtlen, ő végig fogja csinálni a maga megváltó, szabadító munkáját. Még akkor is, ha esetleg egy-egy generációnak el kell vesznie, még akkor is, ha Izrael 70 évre a fogságba kerül, mert szövetséget tör, és esély nincs arra az Ószövetség szerint ott egy ideig, már is Izrael gondolkodás szerint, hogy van még jövő. És Isten, értitek, milyen ez az Isten? Évszázadokon keresztül Izraellel éli a megalázott, otthagyott, megcsalt hitvesnek a szerepét. És néha hívja Izraelt, meg csalogatja, meg dalokat énekel neki, meg fenyegetődzik, azok meg megölik a prófétákat, megölik az Isten követeit, és az Isten nem adja fel. Érted? Nem adja fel. Én nem tudom, hogy nem adja fel velünk. Ez a szövetség. Hűséges. És annyira, hogy amikor kudarcot vall Izrael, egyre inkább akkor se adja fel, elküldi Jézust. És azt mondja, hogy itt az új szövetség, Jézus. Jézus azt mondja, hogy hát ez az, amiről beszéltem. És most a testem, a vérem, az életem odaáldozása, a garanciája Isten hűségének. Ennek az új szövetségnek, aminek mindenki, aki Krisztust elfogadja, a tagja lehet. Amit csinál piciben Péterrel, hogy helyreállítja, azt teszi Jézus az egész emberiséggel, minden néppel, minden emberrel, akihez eljut Istentől ez a jó hír, ez az örömhír, hogy ő ilyen. Hogy ő ilyen. Értitek, két dolog van. Jól gondold meg, a szövetség nem játék, hogy minek lettél a részese. Vagy minek leszel a részese, ha belépsz. Mert a szövetség súlyos, a szövetség fájdalmas, a szövetség véres valóság. És mégis közben a szeretet, az élet ott van benne. Úgyhogy testvérek, el kell dönteni, melyik a végső valóság? Az Isten szövetséges szeretete, abba megmaradni Istennel, baráttal, gyülekezettel, szolgálatban, házastársra, ami néha nagyon-nagyon nehéz. Hogy a végső valóság az én. Hogy én hogyan boldogulok, hogy nekem hogy lesz jobb, hogy nekem hogyan lesz könnyebb. És nagyon vonzó ez a második út. Nagyon-nagyon vonzó. Az idegen istenek nagyon vonzóak. Sokkal könnyebb őket követni. Rövid távon messzebb visznek. De a világ természete mégis, amit a Teremtő Isten adott neki. És ez a kitartó, hűséges, elkötelezett szeretet, amit felétek is megbizonyított az ő fiában, Jézus Krisztusban. Mózes tehát így szól Izraelhez, és ma hozzánk. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ha Te igéden keresztül egy pillanatra beletekintettünk a Te orcádba, a Te szemed ragyogásába, a tekinteted fényébe, ahonnan árad ránk a szeretet, a hűség, a fel nem adás kitartása, a szeretetedből fakadó megújulási vágy, ahogy árasztod ránk kegyelmedet, hogy nap mint nap megerősödjünk. És most megállunk előtted, meghajtjuk fejünket, és beletekintünk szívünkbe. Látjunk szívünknek minden csalátságát, gyengeségét. Látjuk azokat a hiába való vágyakat, amelyek rólunk szólnak, amelyek csak ránk mutatnak, és értünk vannak, és úgy mozgatnak, úgy késztetnek cselekvésre, olyan szavakat adnak a szánkba, amely minket épít, és nem azokat, akik körülöttünk vannak. És nem te feléd vonz, és nem téged dicsőít. Urunk, hozzuk eléd szívünknek ezt a részét, ezt a család elfordult. Egyre vonzóbb, de mégis egyre ragacsosabb és egyre utálatosabb részét is. És köszönjük, hogy hozhatjuk eléd. Köszönjük, hogy eléd tehetjük minden hűtlenségünket, minden bukásunkat, minden kísértésünket, és ezeket most átadjuk neked. És kérünk, hogy ahogy Krisztusban megújítottad a szövetségedet, úgy újítsd meg most újra a mi életünkben a te szövetségedet, a te jelenléteddel, a te bocsánatoddal, a te erőddel. Töltsd be újra a te megtisztító szereteteddel, hogy a te lelkedben járhassunk új életben, tisztaságban, undorodva, minden kísértéstől, minden önösségtől, minden hiába valóságtól. Újíts meg minket a veled való kapcsolatban. Újíts meg minket az egymással való kapcsolatban. Adj nekünk szerelmet, te feléd és szerelmet, szeretetet a társunk, embertársaink felé. Elevenítsd meg a lelkünket, hogy belőled táplálkozzon, és ne a saját forrásaiból. Erősíts minket a te hűségedből, Urunk, hogy hűségesek lehessünk hozzád és a körülöttünk lévőkhöz. Vágyunk rád, hiszen tapasztaltuk, hogy nélküled nem megy. És áldunk, hogy újra hozzád fordulhatunk, és tapasztalhatjuk, hogy te meghallgatsz, velünk vagy, adod magad, megújítasz, megerősítesz, és tovább vezetsz. Áldunk ezért, és imádunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképp a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.